Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt az év utolsó hétvégi menetrendje. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Autózással kapcsolatos hasznos tanácsokkal kezdjük a mai műsort, és így év végén mi másról lehetne szó, mint a téliessé váló, sokszor kiszámíthatatlan útviszonyokról. Majd annak járunk utána, hogyan kémkedhetnek a kiberbűnözők a felhasználók után az okos televíziókon keresztül, illetve arról is szótejtünk, hogy milyen változásokat indított el a zeneiparban az audio és videó stream megerősödése. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, jön ugyanis a Soul History. Roda Francesco vendége a mai műsorban, Geszti Péter, Emerton díjas magyar dalszövegíró, énekes reklámszakember, itt a Trend FM-en. 10 órától a hétvégi menetrendben pedig az egészségünkkel foglalkozunk, és először annak járunk utána, hogy mitől alakulhat ki szívritmus zavar. Igaz-e, hogy csak az idősebbeket veszélyezteti, és milyen terápiák vannak rá? 11:15 től pedig kiderül, hogy miért érdemes okos eszközöket használni az egészségügyben. Kiderülnek a részletek a mai műsorból. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor már is heti autós rovatunkkal kezdünk, amelyben hétről hétre autózással kapcsolatos érdekességekkel, hasznos tanácsokkal foglalkozunk. Vezetéstechnika a téliessé váló, sokszor kiszámíthatatlan útviszonyok között. Andor Attila Hoffer Zsoltot, az Opel vezetéstechnikai szakértőjét kérdezte a részletekről.
Sokan indulnak síelni, és az egy kicsit különleges helyzet, mind a sofőr, mind az autó számára olyan dolgokat használnak, vagy éppen kell, hogyha, vagy kellene használniuk, és ebben majd te igazságot teszel, ami mondjuk egy átlag téli vezetési szituációban nem fordul elő. Így például síbox. Ugye odáig mindenki eljut, hogy sok a csomag, mennek síelni, de praktikus tárolóeszköz több száz literrel megnöveli a kocsi kapacitását, de mik a nehézségek, mire kell odafigyelni síbox választásnál és síboxos vezetésnél?
Esetlegesen, hogyha vesszük a saját autónkat, tudjuk, hogy mivel fogunk közlekedni. Fontos, hogy annak a tetővonalára, a tetőlécekre hogyan rögzíthető, milyen formában rakható fel egy síbox. Mindenképpen célszerű szakember segítségét igénybe venni, nem csak hogy az űrméret és egyéb dolgok miatt, ugye a kialakítása nagyon fontos, illetőleg már vannak ajánlások, hogy melyik síboxot milyen járműhöz ajánljuk, hiszen a járművek mérete meghatározza a síboxok méretét is, tehát nem tudjuk egy kis autóra rátenni egy nagy autón használt, hosszú nyújtott síboxot tulajdonképpen. Ez mindenképpen fontos, hogy ezt megnézzük. Egyrészt, hogy hányan utazunk, milyen dolgaikat szeretnénk ebbe elhelyezni, másrészt pedig, hogy hogyan felfogadható ez. És nem szabad elfelejteni, hogy ezen az autónak nagyon sok tulajdonsága megváltozik.
Még indulás előtt, a felszerelésnél tartunk, ugye tetőcsomagtartó. Nyilván itt is nagyon nagy a minőségi szórás, gyári kiegészítő, ami ajánlható?
Én azt gondolom, hogy az Opel márkával járok, és ennél is elmondható, hogy a gyári eszközök, a gyári kiegészítők a legpraktikusabbak. Egyrészt, hogy a kialakított felfogatása van, biztonságos, nem ejtünk kárt a járműben, hiszen tudjuk, hogy egy rosszul felszerelt síbox, egy rosszul rögzített tetőcsomagtartó károkat tud okozni, roncsolja a karosszériát, karosszérelmet vagy a felfogatási pontot. Ezért mindenképpen én azt ajánlanám, hogy a márkához hű, vagy a márka által ajánlott, vagy azzal kifejezetten kompatibilis, tehát a márka forgalmazók által ajánlott eszközt tegyünk fel, és rögzítsünk a járművünk tetejére.
Rögzítettük a járművünk tetejére, pakoljuk. Ugye nagyon-nagyon sokszor látni, hogy a sífelszerelést mellett azért bőven kerül még akár ruha, akár étel, bármi a síboxba. Ez mennyire szabályos, és ha igen, akkor mire kell odafigyelni?
Ugye elmondhatjuk, hogy most már a minőségi síboxok jól zárhatóak. Egy nagy veszély, amikor bármilyen esemény történik a járművünkkel, egy nagyobb fékezés, nagy úristen, egy koccanás, nagyobb ütkezés, ekkor a tartalom értelemszerűen megmozdul a tetőcsomagtartón, megmozdul a síboxunkban, amiben olyan eszköz van, olyan tárgy van, amely tulajdonképpen ki tud esni, tud sérülést okozni, hogy korábbi síboxoknál lehetett tapasztalni, hogy eltört az oldalfalat és kiütötte az autó oldalát, és más autóban is kárt okozott, tehát ezekre mindenképpen kell figyelnünk. Az, hogy mit rakunk bele, igazándiból célszerű olyan eszközöket, olyan dolgokat belerakni, amik stabilak, fixek. Ugye itt a folyadékok, ételeket, ha belerakjuk, összerakjuk értelemszerűen, mivel magasan van a jármű mozgásából adódóan, ezek mozognak a legjobban, ezt rázza fel a legjobban, ezek könnyebben is sérülnek ilyen szempontból.
Reméljük azért mondjuk ilyen probléma, koccanás nem adódik, de hogyha mondjuk abból indulunk ki, hogy egy pár síléc, vagy egy snowboard, mondjuk 6-8 kiló, és van egy nagyon erős autópályai fékezés, hát azért én szívesen betennék egy kis kamerát abba a síboxba, hogy ott belül mi történik, mi hogy mozdul meg, megmozdul-e.
Mindenképpen ugye úgy kell gondolkodni, hogy ahogyan tulajdonképpen tudatosan például pakolunk egy csomagtartóba. Tehát, hogy az eszközök úgy legyenek betéve egymás mellé, hogy ezek egymást rögzítsék, esetlegesen bent különböző pántokkal ezt külön rögzítsük, fogassuk le. Célszerű lenne úgy bepakolni ebben, hogy a nagyobb súlyú tárgyak lentre kerüljenek, a boxon belül is az egyre könnyebbe kerüljenek fölé. Tulajdonképpen ezzel érhetjük el azt, hogy a súlypontot is a lehetőségekhez mérten a leglentebb tartjuk.
Régebben minden boxhoz voltak leszorító gurtnik. Hát én azt hiszem, hogy mondjuk ezt az autósok 5%-a használta. Kéne?
Mindenképpen. Csak egy egyszerű dologba belegondolunk. Közlekedünk az autóval, a tetőn lévő boxba telepakoljuk eszközökkel, amelyek mozoghatnak, amelyeknek súlya van. Ez mozog, koppan, húzódik, ez zavar, ez elvonja a figyelmet. Tehát nem is kell, hogy koccanjunk, bármit csináljunk. Egy kanyarodásnál, egy fékezésnél, egy gyorsításnál folyamatosan fogjuk hallani, ez zavaró tényező, elveszi a koncentrációt, és elég egyszer 10 centit tévednünk, sajnos ezt tudjuk a közlekedésben.
Megpakolja mondjuk az autós a síboxot, szerintem egy 40-50 kilóval, ez azért egy nagy súly, és fönt van a tető fölött, tehát alapvetően ugye nem síbox használatra optimalizáltak a futóművek, nem arra tervezik az autókat, hanem arra tervezik, hogy ugye az akkora, amekkora olyan magas, amilyen kiszámolják, hogy nagyjából az utasok hol terhelik, jelentősen följebb kerül a súlypont, és akkor jönnek a sok autós által várva várt kanyarok, ahogy mennek föl a hegyekbe.
Természetesen mint mindig, amikor változtatunk az autónkon, akkor érdemes rá figyelni. Itt természetesen a maga súlypont sokkal drasztikusabbnak érezzük, ezt a 40-60 kilót sokkal intenzívebb súlymozdulásnak érezzük, és a járműnek a súlypont változásai sokkal intenzívebbek. Ezt meg kell szokni, fel kell rá készülni, és ennyivel kell tulajdonképpen óvatosabban menni, ennyivel kell tudatosabban közlekednünk. Ez is egy tulajdonképpen, ha mondhatjuk, egy tanulási folyamat, amikor elindulok az autóval, figyelem, hogy milyen reakciói vannak járműnek, hiszen nem egyformák a rengés csillapítóink, egy rossz úton sokat használt járműnek a rengés csillapítói tönkre mennek, ez ugye reagál a fent is újra is, és intenzívebb karosszéria billenés tapasztalható a futóművön.
Ezért van a legtöbb ilyen tető kiegészítőre beleírva, hogy 110 az ajánlott maximális tempó?
Így van, ugye több okból is. Egyrészt ugye ezek zártak, de nem lehet körbe lepatentolni, és nem 100%-ig nem cipzározzuk, vagy nem azt a szisztémát követi értelmszerűen, mivel a szél légellenes képez belekap, tehát ez fel tudja szakítani, meg tudja síríteni. Másrészt pedig így van, tehát hogy a sebesség növekedésével ezek a mozdulatok azok sokkal intenzívebben megjelennek, sokkal jobban hat a járműre, ugye a járműre ható erők jelentős része itt érvényes a tetőbox kapcsán.
Egyfelől úgy gondolom, hogy a síbox egy nagyon fontos síút kiegészítő, másfelől a nagyon sokak által utált hólánc. Ebben is van egy nagyon nagy innováció, egyre többfélét lehet kapni, de mondjuk mik a legfontosabb teendők azon túl, hogy bármit is vett otthon, lehetőleg fűtött garázsban, jó megvilágításban próbálja fel.
Nagyon sokféle hólánc van, vagy nagyon sokféle olyan eszköz van, ami a hóban elakadás segíti, hogy abban tudjunk haladni. Célszerű eldöntenünk, hogy mi miért szeretnénk venni. Ugye vannak régebbi kialakítások, amelyek tulajdonképpen ugye onnan kapta a hólánc nevét, hiszen most már vannak olyan eszközök, amelyeknek láncszem nem is található, de korábban ugye mindenképpen ezek láncosak voltak. Meg kell néznünk, hogy ha már használtuk, és van egy hóláncunk, az megfelelő a járművünkre. Ugye nagyon sokszor tapasztalható, hogy tavaly használtam ezt a hóláncot, és bevált, majd amikor kinyitom a dobozt, akkor van benne egy rozsdás, félig meddig már összeállt láncos rendszer, ami tulajdonképpen nem használható, mert tönkre ment. Ezekre nagyon kell figyelni, hogy mettől meddig használjuk, illetőleg amikor levettük a járműre, akkor igyekezzünk minél előbb megtakarítani, hogy megőrizzük azt az állapotát. De tételezzük fel, hogy veszünk a járművünkre most egy újat. Ebben az esetben meg kell nézni, hogy milyen a járművünk.
Ha már azt mondod, hogy veszünk egy újat, az előző válaszodat azzal kezdted, hogy mire akarjuk használni benne, meg az a gondolat, hogy a rendőrnek megmutatni, ha kérik, vagy valóban használni, és azért azt gondolom, hogy itt az óriási minőségi különbség azért az kijön.
Mondjuk Ausztriába akarunk síelni menni, akkor vinnünk kell magunkkal hóláncot, hiszen ez az egyik feltétele, de természetesen ott is a hatóság emberei tudják, hogy ha én egy 17 szolos kerékkel megyek ki, akkor egy 16 szolos kerékre való és ajánlott hólánc nem felrakható, vagy nem megfelelő, hiszen most már elég precíz hóláncokról beszélünk. Tudnom kell, hogy milyen járművre vásárolom ezt, milyen kerék mérete van, illetőleg annak a téli váltó méretére megfelelő méretű legyen a hólánc, tehát erre mindenképpen figyelnünk kell. És ahogyan te is említetted, az egyik legfontosabb, hogyha eldöntöttem, hogy mit veszek itt, szintén elmondanám azért, hogy a szakember bevonását mindenképpen vegyük igénybe, hiszen el tudja mondani, hogy mit javasol, mit tapasztal. Arról nem is beszélve, hogy több olyan típus van már, akár az általam kedvelt márkában is, amelyre nem lehet bármit rátenni, hiszen a hóláncnak az egyéb paraméterei és a futómű magassága mondjuk nem engedi meg, tehát erre külön figyelni kell, hogy mi az, ami a kerékméretre ugye rámegy, de mondjuk a kerékjárati ívben a dobbetéttől nem fordul el, ezáltal mondjuk nem jól használható, vagy nem használható.
Tehát tulajdonképpen akkor a tuti tipp a gyári kiegészítő.
Én azt mondom, hogy a gyártó által javallott kialakítású hóláncot vegyünk igénybe. Természetesen van olyan jármű, aminél ha van gyári kiegészítő, vagy egy, mondom, egy gyár által patronált típus, amelyik kifejezetten arra a járműre lett legyártva, itt mondjuk megemlítettem az Opel Insigniát, amelynél nem megy fel bármilyen méretű, hiába van mondjuk rajta egy 18-as kerékre való hólánc, de a dobbetétben nem úgy fordul el, és esetleg karosszériakárokat vagy műanyagelembe károkat tud ejteni, tehát erre mindenképpen célszerű figyelni, és megfelelő segédeszköz használni, hogy ezzel tudjunk közlekedni a hóban. Tehát mindenképpen ez az első szempont, és utána, amit említettél, akkor jön a következő, hogy rakjuk fel.
Igen, tehát bárki bármit vesz, úgy gondolom, hogy ez egy olyan speciális kiegészítő, amivel azért ráadásul magyar autós nem szembesül rendszeresen, amit igen, valóban indulás előtt fel kell próbálni. Mert amikor kell, hidegben, esetleg már fáradtabb a sofőr, ugye mindenkinek ketyeg az idő, ketyeg a szabadság, oda szeretne érni, és egyáltalán nem azzal szeretne foglalkozni, hogy mondjuk turva a hóban valahogy rászenvedni ezt a történetet az autóra, azért azt gondolom, hogy ez mindenképpen javallott, nem?
Több szempontból is. Egyrészt ugye eltérőek a felszerelési módszerek, ugye van, amelyikre bele kell állni, van, amelyiket a felrakás közben kell a járművel előre mozdulni, hogy rá lehessen feszíteni, valami önfeszítő, van, amelyiket nekünk kell spanolni. Most már vannak ezek különböző technológiások, amelyeknek különböző rögzítési pontjai vannak, amelyek megkönnyítik ezt a dolgot, de ha nem tudjuk, hogy mi van, ugye lehet látni nagyon sok esetben ilyen videókat lehet tölteni az internetről, ahol lehet látni, hogy az egyén elkezdi felrakni a hóláncot, majd a hólánc eldobására kerül sor, és feladja ezt a dolgot, és segítségre van szüksége. Ha nem nézzük meg, hogy hogyan kell felrakni, és melyik kerékre, akkor nagyon komoly bajba kerülhetünk, amikor elérünk a hóhatárhoz, hiszen ez egy nagyon fontos dolog. Amikor mi már fel tudjuk rakni a hóláncot, megismertük, és ahogy általad említett, ideális eset van, és mondjuk a meleg, fűtött garázsban kipróbáljuk a hóláncunkat, és mind a két hajtott kerékre fel tudjuk rakni a kereket, és meggyőződtünk róla, hogy innentől ennek tudorai vagyunk, akkor rakjuk fel, amikor elérünk a hóhatárhoz. Nagyon fontos, hogy a hólánc jó esetben nem egyszeri használatra szolgál, hanem tulajdonképpen felrakjuk a járműre a hóhatárnál, ahol már biztosan hófelületen közlekedünk vele, és mikor annak hóhatárnak vége van, akkor le kell venni, hiszen abban a pillanatban, hogy aszfalttal érintkezik, akkor sérülhet a hólánc, tehát mert lerövidül a használhatósága, sőt, elszakad, eltörik, kárt okoz a karosszériában, futóművünkben, gumiabroncsunkban, és tulajdonképpen többet ártottunk vele, mint használtunk.
Ugye fontos részlet, hogy akik síelni indulnak, ugye általában hosszú távú vezetésről van szó, nagyon sok esetben sötétben, változó időjárásban, akár változó körülmények között, azért itt úgy gondolom, hogy fontos, hogy az autó jó állapotban legyen, vezetéssegítő rendszerek, ha vannak, legalább ugye használatával legyen tisztában a sofőr, és úgy gondolom, hogy ezek azért valóban könnyíthetik az életet.
Abszolút. Meg kell őket ismerni, ahogyan említettem, és is nagyon fontos. Tehát figyelik azt, hogy mi mennyire vagyunk éberek, mennyire fogjuk a kormányt, mennyire tartjuk a sávot, sávelhagyás figyelmeztető. Ugye a sávtartó elektronikáról is beszéltünk, de abban a pillanatban pedig, hogy havas körülmények vannak, egyrészt az úton nem látható, tehát ezért a sávtartás megváltozik, és elkoszolódhatnak az érzékelők is, tehát azoknak a tisztántartása eseti jelleggel. Megállunk egy benzinkúton, azokat az elemeket, amelyeknél szükségesnek tartjuk az elejéről, a hátuljáról le tudjuk takarítani, hogy tovább tudjunk biztonságosan közlekedni, és így van. Amikor hosszú távon utazunk, elfáradunk, tartjuk a megfelelő pihenőidőket jó esetben, ebben az autó már nagyon jó partnerünk tud lenni, és tulajdonképpen egy éberség figyelő rendszerrel figyelmeztet, akár egy kávéscsészét kirakva, vagy egy kedves feliratot, hogy kicsit álljunk meg és pihenjünk, felhívja a figyelmünket, ez mind-mind segítség ahhoz, hogy mi is épségben odaérünk, és az autó is sérülésmentesen érjen a meghatározott címre.
És ugye ez a sok-sok téli kiegészítő megnöveheti a fogyasztást. Nem tanácsos teljesen kiszámolni, kicentizni a litereket, akár előfordulhat egy dugó, hosszan kell már csak a fűtés miatt
gyalakodás.
Vagy elakadás. hosszan kell járatni az autót a fűtés miatt is.
Mindenképpen azt szoktam mondani, hogy tankoljuk tele, hiszen a síbokszal többet fogyaszt a jármű. Ha hóláncot fel kell raknunk, többet fogyaszt az autó. Ha elakadunk és meg kell egy kicsit mozgatni benne a járművet, akkor többet fog fogyasztani az autó. És ahogy említette, torlódás van, meg kell állni, helybejáratás van, történik egy futóműkár, ami miatt tovább nem tudunk menni semmilyen módon, akkor is tud járni az autó, és legalább fűti a belső teret, nem is csak azért, hogy most magunkat védjük, hanem a velünk utazókat, és ez egy kiemelten fontos szempont.
Azért mindenkinek jó utat kívánunk.
Így van, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek.
Az elmúlt percekben Hoffer Zsoltot, az Opel vezetéstechnikai szakértőjét hallották.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
Most pedig Szűcs Péter összeállítása következik az IoT zóna legfrissebb híreivel.
Startup megoldások adhatnak lendületet a hazai agrárfejlesztéseknek, és mesterséges külső vázzal végeznek kutatást a Pécsi Egyetemen. Az IoT zóna hírei következnek. Nagyvállalati partnerekkel erősítve indul az első hazai agrárinkubátor program. A NAK Tekla programot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Design Terminál dolgozta ki. A kezdeményezés célja, hogy a leginnovatívabb megoldások megtalálják a helyüket, és versenyképesebbé, fenntarthatóbbá tegyék a hazai mezőgazdaságot és az élelmiszeripart. Az inkubációs program három részből, úgynevezett sprintből áll, és három hónapig tart. A jelentkezők közül a legígéretesebb 13 csapat kapott meghívást az első részre, ahonnan 8 startup jutott be a későbbi szakaszokba. Az agráriumban látványos változások várhatóak a digitális technológiák, valamint az új innovatív megoldások terjedése miatt, ezt a startupok fejlesztései is jól mutatják. Az inkubációs programba bekerült csapatok az Agrodat, az Alzagro, a Gostech, a Growberry, valamint a LED Lighting Kft., a Molly.net, az Okosfarm, valamint a beszédes nevű Big Brother. A Naktek Lab nagyvállalati partnerei között megtalálható a Vodafone Magyarország is. Mesterséges külső vázzal végeznek kutatást a Pécsi Tudományegyetemen. Az exoszkeletonok az egészségügyi technológiai élvonalába tartoznak. A nemzetközi szintű kutatást az egyetem idegsebészeti klinikájának és a Biomedical Engineering projektjének szakemberei végzik. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel közös projekt célja a súlyos gerincsérültek életkörülményének javítása és az exoszkeletonok hosszú távú egészségügyi hatásainak vizsgálata, írta a hvg.hu. Az egyetem közleménye szerint évele óta zajlik a Revolk cég 2 hatodik generációs exoszkeletonjának tesztelése. Az emberi állóképességet és mobilitást javító önmozgó külső testvázakat régóta használják már az iparban, és a technológia fejlődésének köszönhetően újabb területeken is megjelentek az elmúlt években. A pécsi kutatók által egy uniós pályázat révén beszerzett eszközök síktalajon akár napi 10 kilométert is képesek megtenni, de megfelelő gyakorlással használhatóak lépcsőzésre is. Egy feltöltéssel pedig több órát üzemelnek. További részletek az iotizona.hu oldalon.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.